Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Ez a 2021-es év utolsó adása. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője. És a mai adás tulajdonképpen egy évzáró, hiszen az egyik legfontosabb közéleti témával, az egészségügy helyzetével fogunk foglalkozni. És ebből a szempontból egy évzárót azt nem új vendéggel, hanem egy régi új vendégünkkel, Rékasi Balázs egészségügyi közgazdásszal csinálnám meg. Szia Balázs, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, és köszöntöm szépen a hallgatókat. Megtisztelve érzem magam, hogy én képviselhetem akkor ezt a záró témát, éves záró témát.
Hát ugye ez majdnem triviális, hogy miért az egészségügy, hiszen 2021-ben nagyon sok minden történt. Túl lettünk a második hullámon, elkezdődött a Covid harmadik hulláma, majd azon is túl lettünk, akkor volt egy kicsit könnyebb nyár, majd ősszel negyedik hullám indult el ennek a tetőzésén, úgy néz ki az adatok alapján legalábbis túl vagyunk. A rendszer folyamatos terhelés alatt volt, és hogyha csak azt nézzük, hogy mit gondolnak róla az emberek a helyzetről, akkor elég egyértelműen látszik, hogy a választók problématérképén hol helyezkedik el az egészségügyi ellátás, és már azért évek óta ez elől van a legutolsó mérés alapján, amit a Policy Solution csinált. Éppen a negyedik hullám kezdetén az egészségügyi ellátás színvonala, alacsony színvonala az a harmadik legnagyobb problémának számít Magyarországon. Ha egyébként megnézzük, akkor a választóknak a 13%-a számára ez a fő gond, és összesen, hogyha ma összeadjuk a top 3-ba való említést, akkor ez 38%-a a választóknak így gondolkozik erről a kérdésről. Miniszterelnök évértékelő, egy záró sajtótájékoztatója nyilván megkerülhetetlen téma volt ez is. Korábban is sokszor elmondta, hogy hát azért az egészségügy hatalmas terhelés alatt volt, de hát mégiscsak kibírta. Nyilván ebben ennek kapcsán a mellett tett hitet, hogy jó a rendszer, jól működik. De azt is gyanítom, hogy a 2022-es választásoknak azért az egyik fő témája lesz a szakpolitikai témák közül az egészségügynek a kérdése. Nos, nézzük szakaszolva, hiszen így azt mondom, hogy egy ilyen hosszabb és minden témába belekapó átvezető után azért próbáljunk meg konkretizálni. Először nézzük a Covidot, hiszen azért mégis ez hatott át az évet. Te hogy értékeled ebben a tekintetben a magyar egészségügynek a helyzetét, teljesítményét? És persze nyilván megúszhatatlan a kérdés, hogy mit vársz 22 első felében ebben a kérdésben.
Köszönöm szépen. Hát először is pont egy éve volt, amikor kiderült, hogy lesz vakcina, és megindultak az első oltások, ugye elsősorban akkor még Izraelbe, de aztán már januárban, már december végén már Magyarországon is. Tehát egy évvel ezelőtt azt hittük, hogy tényleg megvan az oltás, túléltünk egy első hullámot bezárva. Igaz, hogy nem figyeltünk oda, nem kellőképpen követte a politikai szakértői utasításokat, hogy időben reagáljon, ennek következtében elindult Magyarországon egy kemény, meredek emelkedő második hullám, aminek azért már jelentős áldozatokat szedett egy évvel ezelőtt is a járvány. De azt hittük, hogy ezek az oltások majd mindent meg fognak oldani, és nagy lesz az átoltottság. Magyarországon jól is indult, és korán is indult az oltás, azt kell, hogy mondjam. De annak ellenére, hogy elindultak időben az oltások, nem tudott igazából a második hullám lecsengeni, hanem erre a túl korai nyitásoknak és a túl korai lakossági aktivitásnak, a nem megfelelő korlátozásoknak köszönhetően a harmadik hullám nagyon kemény áldozatokat szedett az év elején. Nem felejtem el, és szerintem nekem ez örök élmény marad. Én, aki egy kórház COVID osztályán önkéntes feladatokat vállaltam, azt látni, hogy minden egyes ágy tele van beteggel, minden második beteg levegőért kapkod, és nem telt el olyan napunk, hogy ne kellett volna egy-két betegünktől örökre búcsút mondani, és berakni egy fekete zsákba. Ez azért engem is nagyon megviselt, hát pláne azokat, akik nap mint nap ebben néztek szembe. Szóval nagyon-nagyon kemény év volt, és azt gondolom, hogy az egészségügy ilyen szempontból borzasztó nagy terhelésnek lett kitéve. Rendszer szinten, ma már így visszanézve, azért a baj az, hogy nem vagyunk képesek tanulni a saját hibáinkból. Tehát nem látom azt a rendszer szintű fejlődést, hogy kellőképpen sikerült elkülöníteni a COVID-ellátást. A COVID-ellátásnak ma már látjuk azt, hogy mekkora járulékos költsége és plusz terhe az, hogy a COVID miatt műtétek maradnak el, egyéb beavatkozások maradnak el, orvosbeteg találkozások maradnak el. Látjuk azt, hogy az onkológiai betegek diagnózisának száma az körülbelül 15-20%-kal csökkent. Nem valószínű egyáltalán, hogy mitől lenne kevesebb onkológiai beteg. Valószínű, hogy ezek az onkológiai betegek nem mernek előjönni, nem kerülnek a látótérbe, csak majd később, amikor súlyosabb az állapotuk, és esetleg egy már komolyabb beavatkozással menthető meg, ha megmenthető az életük. Ez is egy tipikus probléma. De...
Bocsánat, én csak hadd kérdezem meg, hogy ez azért tört, ugye azt mondod, hogy nem mernek előjönni, hogy nyilván egy satúféket kapott az egészségrendszer, hiszen azt látja az ember, hogy több helyen megszűnt a valódi fizikai kontaktus a házi orvossal, hiszen maximum telefonon, e-mailben lehet velük beszélni. Emiatt már, ha valami probléma van, akkor mondja, nyilván nehezebben is jut el a háziorvoshoz, háziorvostól gondolom még nehezebben jut el a szakorvoshoz, és onnan a diagnosztikai eszközök.
Most betegutak felborultak, igen.
Hogy, de valahogy azt láttam én a nyár során, amikor egy kicsit visszarendeződött a világ, hogy ebbe az irányba nem lépett vissza az egészségügyi irányítás, tehát nem történt meg az, hogy akkor a levegőhöz jutott a ellátórendszer, és akkor újra ugyanazok a normál rendbe visszazökkent volna a világ, tehát felmaradt, mint hogyha ez a távolságtartás a házi orvosi alapellátás, illetve a betegek között.
Igen, igazad van, és akkor ilyen szempontból egy másik lényeges pontot is említsünk meg, amivel ezt meg tudom magyarázni. Az két dolog, és egy szó, igazából a motivációvesztés, és hogy ezt megmagyarázzam, itt arról van szó, hogy nagyon helyesen szerintem az orvosi kamara bő egy évvel ezelőtt a sarkára állt, és másrészt a kormány megijedt, és a kormány a COVID kapcsán egyszerűen félt, hogy úristen, mi lesz, nem fogjuk tudni ellátni a betegeket, ebből dráma lesz. És az orvosi kamarának köszönhetően megemelte az orvosi béreket, idéntől ugye egy új bértáblázat lépett életbe, ami hát nagyon egyszerűen akar mondani, akkor ilyen kommunista elv alapján működik. Egy számít, hány éve dolgozol, ha idősebb kolléga vagy, mondjuk 20-30 éve dolgozol, akkor egészen jól tudsz ebben keresni. Teljesen mindegy, hogy mit csinálsz alapjaiban, mindegy, hogy 6 órában ülsz egy szakrendelőbe, és mondjuk a COVID miatt igazából alig jönnek betegek, mindegy, hogy mondjuk egy sürgősségi osztályon vagy egy traumatológián dolgozol karácsonykor, hétköznap, hétvégén, esőbe, hóba, fagyba, vagy COVID osztályon dolgozol, vagy egy olyan osztályon dolgozol, ahol esetleg át van alakítva COVID osztályra, és gyakorlatilag malmozol, mert nem tudsz betegeket fogadni, megemelték a fizetését. Az orvosoknak ezáltal, hogy egységesen emelték meg a fizetését, és elvették igazából a nincs motiváció, nincs teljesítményértékelés, nincs egyéni minőségi ügyi értékelés, nem számít, hogy hány beteget látsz el. Ilyen szempontból senki nem volt érdekelt, és mai napig senki nem érdekelt abban, hogy több beteget lásson el. Illetve a kórházak is megijedt a kormányzat attól, hogy a kórházak korában úgynevezett teljesítmény, meg a szakrendelők is úgynevezett teljesítményfinanszírozás alapon működnek, tehát számít az, hogy hány beteget látnak el, ezt lejelentik a hónap végén, és ez szerint kapják meg a pénzüket. Ez áttért úgynevezett fix átlagfinanszírozásra a korábbi historikus alapján, adatok alapján, amennyit kapott az intézmény, most is annyit kap. Tehát gyakorlatilag a kórházak abban érdekeltek, kimondom, minél kevesebb beteget lássanak el. Plusz történt még egy jó dolog, amit azért el kell ismerni, ez a hálapénznek a drasztikus kivezetése. Ez egy 30-40-50 éve a rendszerben benne lévő dolog, ami torzító és abszolút rossz, ezt tudjuk, de igazából most, hogy kivezetésre került, és az előző motivációvesztésről beszéltem, most jöttünk rá, hogy a hálapénznek mekkora motiváló szerepe volt a betegút menedzselésbe. Tehát az az orvos, aki mondjuk műtött, most mondok példának, műtött ötöt egy nap, az rávette az anesteziológus, te maradjunk még benn délután, még műtsük meg ezt a betegemet, a betegének szervezte a beteg útját, hogy milyen vizsgálatok legyenek még tovább, mert remélte, vagy kapott is, érte esetleg hálapénzt, ezért kedvesebb volt, megadta a telefonszámát, felhívta a kollégát a radiológián, stb. Stb. Egyrészt, mivel megszűnt a paraszolvencia, ezért miért lenne motivált, hogy ezt megtegye? Másrészt, mivel fix pénzt kap, ő azt mondja, hogy köszöni szépen, pláne ugye a kórház se nyomja, hogy ötöt műtsön, és esetleg a COVID miatt le is van zárva még a részleg, ezért most műt kettőt, aztán utána még ott egy kicsit a kollégáival még elbeszélget, majd ha hazamegy, és eldönti, hogy mi a fontosabb a számára a pénz, akkor átmegy a magámba, és azt mondja a betegeinek, hogy tessék, ha akartok, jöjjetek utánam, vagy ha fontosabb számára a családja, akkor elmegy délután sakklubba a fiával. Szóval egy teljes motiváció vesztett, és egy ilyen torz érdekeltségi rendszert sikerült sajnos kialakítani idén-nyárra.
Az fontos, csak hogy ki akarom hangsúlyozni, hogy amit mondtál, hogy magának a paraszolvenciának a kivezetése az természetesen jó, hiszen egy szükségtelen társadalmi egyenlőtlenséget teremtett a rendszeren belül. De aki meg tudta tenni, az beelőzött a sorba, míg mások pedig lemaradtak a történetben, és mindenki ugyanaz az egészségében játszott a tulajdonképpen.
Igen.
Csak azt mondod, hogy miközben ezt a helyesen kimetszették ezt a problémás területet az egészségből, aközben az ezzel a mellékhatásaként meglévő érdekeltségrendszert viszont nem teremtették meg, sőt lerombolták. Ugye azt mondod, hogy a maga a díjazás is a szakellátásban sem követi azt, hogy akkor most minél több beteget lásson el, a minőségi szempontokat, nem csak az évek számítanak. Bár hozzáteszem a házi orvosi rendszerben, hogyha jól értem, ott nem változtattak a finanszírozási rendszeren, ott mintha egyszerűen csak bezárták volna szinte fizikailag a kapukat, és nem engedik be a betegeket. Tehát ezzel
igen, és a házi orvosnak az egyéni, mai napig éppen beszéltem házi orvos kollégákkal, van olyan házi orvos kolléga, aki nem figyelte kellőképpen a szakmai sajtót, és a mai napig azt hiszi, hogy ő zárt rendelő mellett dolgozhat, és meg van ijedve, és csak ablakon keresztül fogadja a betegeit. Jó, ez egy extrém szélsőséges eset.
Azt mondom, nem annyira extrém egyébként, tehát hogy az a fura, hogy nekem is van ilyen személyes ismeretségrendszerben ilyen tapasztalat, tehát hogyha ilyen módon statisztikailag ennyi összeadódik véletlenszerűen, akkor lehet, hogy ez nem egy extrém rendszer, hanem sajnos ez, mint hogyha rá elkezdett volna egy része legalábbis az alapellátásnak erre ráállni, ami azért akkor egy, ahogy mondtad, lehet, hogy ez egy-két év múlva, de egy ugrásszerű problémát fog jelenteni.
Igen, szóval nézzük az alapellátást, itt is vannak pro és kontra dolgok, megpróbálom röviden mondani. Egyrészt tény az, hogy van egy előregedett, egy idős háziorvosi rendszer, fiatalok számára hosszú évekig nem volt vonzó, most talán vonzóbb lesz, de nem volt vonzó háziorvosnak menni. Háziorvosok átlag életkora 59 év, de ismerünk 80 pluszos háziorvos kollégákat is, akik aktívan dolgoznak a rendszerben. Háziorvosokra rengeteg plusz feladat rakódott a COVID kapcsán is. Az oltás, a COVID-os betegeknek az adminisztrációja, a regisztrációja, mit kell tenni, nem kaptak egyértelmű utasítást. Az egyszerűbb COVID-os eseteknek simán működhetne egy központi gyakorli tájékoztató, mikor kell nekem megijednem, mikor maradhatok otthon, milyen egyszerű tanácsok a betegeknek. Ezt minden orvos, minden betegének saját maga egyénileg kell, hogy elmondja, nem kapnak ebben semmiféle központi segítséget. Tehát óriási teher van rajtuk. Az oltások, tök fölösleges, hogy a házi orvos ilyen számba olcsan. Nyugat-Európában is azt látjuk, hogy nem is kórházi oltóközpontok, mert az is egy fölösleges energia pazarlás a kórházba vinni az oltóközpontot, hanem nyugodtan egy szociális, vagy egy kultúrintézménybe, egy templomba, ahogy látjuk nyugat-európai képeken, filmeken, lehet oltóközpontokat kialakítani. Tök fölöslegesen a házi orvosokat ebben terheljük. Ez egy
miért történt ez nálunk olyan?
Mert olyan tű, meg injekció, és akkor olyan evidens, hogy ez az egész, ez úgy a kórházba történjen. A kórházba, ahol én dolgozom önkéntesként, teljesen vicces, menő főorvosok, az anesteziológia vezetője, aki egy iszonyú tudású, okos ember, avval foglalkozik egész nap, ahelyett, hogy ott állna az intenzíves osztályt irányítaná, kérdező betegeket, hogy láza hőemelkedése van-e. Hát olyan erőforrás pazarlásnak gondolom az egészet, hogy az valami őrület. Simán meg lehetne ezt csinálni önkéntesekkel, idős nyugdíjas orvos kollégákkal, medikusokkal. Egy mentő hátteret kell biztosítani egy templomban, vagy egy kultúrházban létrehozott oltóközpontban is. Simán ezressével mehetne, ezt csinálják Izraelbe, ezt csinálják Franciaországba, Németországba. Nem kellene ehhez kórházi kapacitásokat, vagy a háziorvos kapacitásait lekötni. Ez egy teljesen ilyen téves túlbuzgása a dolgoknak, és iszonyú erőforrás pazarlás. Tehát a COVID bebizonyította azt, és ezt a magyar egészségügy még nem ismerte föl, hogy először azt hittük, hogy ez egy, én is ezt hittem, hogy ez egy rövid távú probléma, összeszorítjuk a fogunkat, oké, erre koncentrálunk, aztán megoldjuk és kész. Már a bebizonyosodott is látjuk azt, hogy ez sajnos, ez egy olyan dolog, mint egy harmadik világháború, ez velünk lesz, ebbe fogunk élni, nem tudjuk mennyi ideig, de ez nem fog egy hamar megoldódni, itt igazából egy párhuzamos ellátási láncot kell kiépíteni, és nem szabad a jelenlegi ellátórendszert minél kevésbé kell terhelni ebből az egészen. Egyrészt már csak azért is, mert a COVID egy ilyen szempontból tudjuk azt, hogy egy fertőző betegség, tehát egy kórházban még nagyobb az esély, hogy ott terjedjen egy járvány, ezért is el kell különíteni, másrészt meg azért, mert a normál betegellátást nem szabad minimális mértékben lehet csak terhelni, különben hosszú távú következményei lesznek.
Oké, ja, beszéljünk egy kicsit a kórházi rendszerről. Ugye ehhez elméletileg nem nyúlt a kormány 21-ben, legalábbis a maga az intézményrendszerhez, hanem a humán erőforrás érintette csak ugye a béremeléssel a történet. Erről már beszélgettünk, hogy azért ez a kórházi intézmény struktúrához való hozzányúlás mindig nagyon veszélyes, hogy ez csak az rövid távú példaként, és mit magyarázkodni készül, talán az a Várpalotai kórház esetében, hogyha jól emlékszem, a kormány, hogy a Covid miatt egy talán traumatológiát bezárták, és akkor emiatt még a Navracsics Tibor Fidesz jelöltet is be kellett vetni, hogy nyugtassák a kedélyeket, és valószínűleg nem is állandó döntésről van szó, hanem átmeneti döntésről.
Igen.
Tehát, hogy a magyar politika valószínűleg megtanulta azt, hogy akkor nem szabad az intézményrendszerhez hozzányúlni.
Hát,
ugye, hogy jól értem, akkor csak a humán erőforráshoz nyúltak, legalábbis abban történt változás 21-ben.
Igen, tehát a humán erőforrás, tehát inkább egy ilyen, azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen alulról való, akkor, hogyha így fogalmazhatjuk, egy ilyen alulról való kivéreztetés van. Én úgy próbáltam így csoportosítani magamnak, hogy milyen orvos csoportok vannak. Vannak azok, és ugye semmi nem egységes, vannak azok, és aztán majd utána mindjárt beszélek a kórházakról, nem akarom megkerülni a kérdést, vagy a kommentet, de hogy az orvosokat nézzük, tehát vannak azok, akik tényleg beleálltak, és van bennük egy ilyen megmentő szerep, COVID osztályon dolgoznak most már bő másfél éve, keményen szívnak, szervezik, próbálják a dolgokat. Ide jönnek a fiatal rezidensek, akik valamilyen szakmát szerettek volna elkezdeni, de átlettek vezényelve. Ők erős hullám esetén keményen dolgoznak, most, amikor csökken a betegszám, akkor igazából nincs nagyon mit tenniük. Szerencsére, mert igazából ez a COVID, ez nem egy nagyon orvosi kérdés, sokkal inkább ápolási kérdés. Vannak azok a döntően műtétes szakmák, akiket már említettem, akik nem nagyon tudnak műteni. Ők megkapják a jobb fizetésüket, és eldöntik igazából, hogy mit csinálnak, és elmennek a magánba. És vannak olyanok, akiknek már a hócipőjük tele lett az egészen, és észrevették, hogy a betegek se tudnak hová menni, elveszítették az egész rendszerben a betegutakat, nem tiszták, és vannak olyanok, akik igazából a saját azt mérlegelték, hogy mi a fontosabb, a nagy orvosi hitvallásuk, vagy inkább fontosabb a nyugalmuk, és mondjuk ők is szeretnének egy kis jobban pénzt keresni, és ilyen szempontból egy soha nem látott erősödését látjuk a magánegészségügynek, ahol már nem arról beszélünk, hogy egy egyszerű kis rendelőintézet, hanem itt is megjelentek a nagy tőkés befektetők, az oligarchák, akik százmilliókat vagy milliárdokat tudnak beletenni egy-egy magánintézménybe, és magánkórházakat hoznak létre, akiknek őszintén nagyon is kapura jön ez az elveszett betegút, a csökkent műtői kapacitás, a nem tudom hová menjek című beteg, aki idáig esetleg még korábban egy XY-nos mértékű borítékkal oldotta meg, sokkal mélyebben kell a zsebében nyúlnia, még jobban növeli, amit által is mondtál, a társadalmi esélyegyenlőtlenségeket, és most már komolyabb százezreket, esetleg milliókat kell a családnak összeszedni, hogyha meg akarják műtetni ilyen szempontból a rokonukat, és a magánegészségügynek ilyen szempontból a virágzását látjuk. Szerintem ez fontos, hogy elmondjam, de szívesen beszélek a kórházi struktúra átrendezésről is, de ez szerintem nem jó irányba mennek ilyen szempontból a dolgok, mert a magánegészségügy a világon sehol nem igazán alternatívája a közfinanszírozott egészségügynek. A magánegészségügy egy választási plusz lehet azoknak, akik megengedhetik maguknak, de sehol nem lehet egy szükséglet alapú ellátás, és nem lehet annak a fokmérő, hogy valaki kap ellátást, egészségügyi ellátást, vagy nem kap, hogy ő neki megengedheti-e, hogy elmenjen egy magánklinikára. A magánklinika soha nem igazi betegútmenedzser, és nem holisztikusan és egybe kezeli a beteget, hanem csak egy-egy olyan ellátásra koncentrál, ami neki megéri gazdaságilag. és olyan ellátásokat, ami neki nem éri meg gazdaságilag, azokat ő nem fogja végezni, és ebben semmi gond nincsen, hiszen ő neki egy feladata van, a tulajdonosok profit elvárásainak a teljesítése, ő egy ugyanolyan szolgáltató, mint egy sarki zöldségesbolt, vagy bármi más, vagy egy for profit vállalat. Tehát ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy a miniszterelnök évekkel ezelőtt, nem olyan régen még azt mondta, hogy a magánegészségügy külön választjuk, most a magánegészségügynek a nagyon erős megerősödése történt, és ez szerintem az egyik nagyon jellemző dolog a 2021-es évben.
De itt nem az történik, hogy azzal, hogy megemelték a béreket, hogy az volt a mondás, hogy viszont szétválasztják a magánegészségét a közellátástól, tehát hogy aki magánban akar dolgozni, az menjen oda.
Igen. Igen, és az is történt. És az is történt. Bizonyos szakmákba, tehát elnézést, de mondjuk ki, nem szerintem nyugodtan, hogy hálapénzes szakmák, döntően a műtétes szakmák, bizonyos szakmákban hálapénz domináns volt, a megemelt bérnél jobbat kapott az orvos hálapénzként feketén, azt mondta, hogy akkor miért legyen kevesebb a jövedelmem, inkább elmegy magánba, és ilyen szempontból mondjuk tipikusan szülészet, nőgyógyászat már korábban is erős volt a magán, de egy teljes kiürülés látható, tehát effektíve a kórházigazgatók szenvednek ahhoz, hogy szülész, nőgyógyász, orvos közfinanszírozott kórházba fel tudjanak venni. Az ortopédia ilyen szempontból teljesen, elnézést a szóért, és nem akarok megbántani semmit, de elengedte a pénz irányába magát azok a traumatológus ortopédusok, akik azt mondták, hogy köszönjük szépen, elég volt, hogy élente ügyel, inkább traumatológia helyett tervezett műtéti ortopédiát választották, és szintén elmentek magánba, szemészek, fülorvégészek, tipikusan még ilyen terület, és hát számos más olyan területet mondhatnék, ahol sokan igen azt választották, hogy inkább a magánt választják.
De pont azt szerintem, hogy itt a lényeg. Ugye azt mondod, hogy akkor vegyük mondjuk az ortopédiát, traumatológiát, elszívta a magánegészségügy. Mi történik? Ugye akkor olyan pályakezdők tudnak ott megjelenni, akik még a magánegészségügy felé csak mennének, de még nem jutottak odáig, tehát még kis tapasztalattal rendelkeznek. Viszont, ahogy te is mondtad, a magánegészségügy az specializálódik, és nyilván a kockázat, kevésbé kockázatos irányba specializálódik, amit tömegesen tud csinálni. Ezek a, gondolom én, ezek az egynapos műtétek, ahol viszonylag kis kockázattal sok beteget el lehet látni, nem kell hozzá specializálódott tudás.
Hát igen, annak ellenére, hogy most már komoly, mondom, oligarchák jelentek meg, és olyan komoly műtéteket, amelyek másfél-két millió forintos csípő protézis műtéteket most már magánban, azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy nagyobb számba csinálnak egyes specializált intézményben, mint egy közkórházba.
De oké, okay, csak ugye ezzel elszívták a több évtizedes tapasztalattal rendelkező munkaerőt, aki lehet, hogy még egyébként a közellátásban drágább, fajlagosan drágább műtéteket, de nagyon speciális tudást igénylő műtéteket el tudott volna látni.
Igen.
De most magánban ezt nem csinálja, mert feltétlenül erre van itt igény, meg nem is. Nincs piackereslet. A közellátásban még nincsen ott ez a tudás, hiszen ott pályakezdők jelennek meg, vagy nagy isten kontraszelektált módon maradnak ott az orvosok. Tehát, hogy elkezd felépülni egy olyan gap, hogyha jól sejtem, egy olyan ellátási gap, amit már senki nem tud ellátni, mert a közegészségügy már nem tudja megválni. Nem feltétlenül van szaktudása, vagy nagyon hosszú várólista után, magánegészségügy meg nem erre specializálódott, nem szeretne ezzel foglalkozni, mert neki az túl drága, kockázatos, viszonylag kevés van erre neki föntartani rendszert, ez szükségben. Tehát, hogy egy...
Igen, ilyen problémás eset mondjuk a sürgősségi osztályok, vagy a traumatológiáknak a kiállítása, ahol nagy számú, nagy tudású személyzet kell, hogy állandóan 0-24-ben rendelkezésre álljon. Ezeknek egy része, ahogy mondtam, azt mondta, hogy ja, akkor kérem szépen, én inkább elmegyek magámba, és inkább bütyök műtéteket csinálok jó pénzért reggel délelőtt 9-től délután 4-ig.
Igen. És ugye, ha ebből mi következik számomra legalábbis, nem tudom, jó a diagnózisom, hogy ha kevesebb a humán erőforrásom, akkor hiába van épületem, amit kórházban ráírva, nem lesz benne emberem, aki dolgozzon. Tehát
igen, és akkor visszatérünk, igen, köszönöm szépen, nagyon, nagyon klassz vagy, hogy visszavezetsz az eredeti kérdésedhez. Struktúra átalakítás, intézmény átalakítás. Kormány is felismerte, és lehet, hogy nem merte meglépni kellőképpen, de azért a szakma részére azért a kezdetek ilyen lépések látszanak. Ugye a Boston Consulting-gal csináltattak egy tanulmányt, amit titkosítottak, amit én felháborítónak tartok, hogy a hazai szakmát nem vonták bele, de feltételezem, mert ismerem a BSC gondolkodását, hogy ők is a nyugati trendeknek megfelelően centrumkórház struktúrába gondolkoznak. Tehát a hallgatóknak tudniuk kell, és fel kellene ismerni a minden embernek megértetni, ez nagyon nehéz, hogy igenis szar a várpalotaiaknak, vagy az ajkaiaknak, vagy a kisvárosban lévőknek, de nem tartható fel magas szintű, normális ellátás minden helyen, minden kisvárosban. Könnyű Budapesten beszélni, hiszen itt Budapestnek szüksége van 3-4 centrumkórházra simán, de megyénként, régiónként kell bizonyos ellátásokat fejleszteni, az ellátásoknak ezt a magas szintjét, amihez jó szaktudás kell, jó műszerezettség, nagy erőforrás, ezeket központosítani kell, és igenis elindult azért már az egészségügybe ez a centrumkórház kialakítás, ezt erővel rá is nyomták a kórházigazgatókra, és ma már ilyen szempontból elvesztették most éppen itt az év vége felé a függetlenségüket a kisvárosi kórházak meg a kisebb intézményeknek az igazgatói, és be kellett, hogy tagozódjanak egy-egy megyei nagykórház vezetése alá. Ez igaz, hogy még csak úgy papíron történt meg, de minden esetre egy megyei kórháznak a HR vezetése dönthet úgy, hogy akkor holnap, ahogy te is mondtad, teszem azt a XY kisebb városi kórháznak a traumatológusait, azt mondja, hogy akkor gyertek át a nagymegyék kórházba, és ott csináljunk tovább egy traumatológiát. Ez természetesen hatással kell, hogy legyen az alsóbb ellátási szintekre, erről majd beszélhetünk külön, ott meg erősíteni kell a házi orvosokat, praxis közösségekbe szervezni, stb. De tényleg be kell látni a lakosságnak, hogy ilyen szempontból el voltunk kényeztetve itt a kis régi Magyarországon a múlt században, túl sok kórház, túl sok intézmény, nem tartható fel ennyien, ehhez természetesen meg kell szervezni az infrastruktúrát, meg kell szervezni, erősíteni a sürgősségi ellátást, a mentőszolgálatot, de jobban járok, hogyha az én infarktusomat egy olyan helyre visznek be, ahol tudnak engem megfelelően lízisbe részesíteni, és megfelelő terápia lépésesíteni, még hogyha mentővel kell bevinni, mint a sarki városi én kis-kis kórházamba, ahol az idős ügyeletes urológus kolléga lát el, mert éppen az nap estére ő vállalt ügyeletet.
Igen, csak itt ilyenkor jutunk vissza mindig az alapkérdéshez, hogy, és ugye ez egy politikai szempont, hogy el tudja a politika fogadtatni a kisvárosi lakójával, adott kisvárosi lakójával, sokkal jobban jár, hogyha ő egy közeli nagyvárosba kell beutaznia, vagy viszi el a mentő, mint hogyha a lakásához képest 5 perccel lévő megszokott kis városi kórházba kerül be, hiszen az egyikből megkapja a megfelelő ellátást, másikban meg vagy megkapja, vagy nem, az már sok esetben szerencse kérdése. Ugye ez egy borzasztó nehéz politikai feladat, amit hogyha És ugye erről is beszéltünk, hogy azért ez évtizedes problémája a magyar politikának, hogy nem mer igazából ehhez hozzányúlni, hogy hozzányúl, akkor mindig visszafordul. De most, mintha ez az élet fogja ezt kikényszeríteni, hiszen hogyha, ahogy ezt elmondtad, a humán erőforrás oldalról egyszerűen az lesz, hogy most még
nincs.
el lehet játszani azt, hogy még van egy idős kollega, aki vállal ügyeletet, de lehet, hogy 2 év múlva már az idős kollega se lesz, aki az ügyeletet vállalja. Tehát egyszerűen nem lesz. És akkor, hogyha mi nincs, akkor onnantól kezdve már nem lehet kérdés, hogy akkor ez hogyan látja el a rendszer. Hiszen újak nehezen kerülnek be, ha nagyon jók az újak, akkor azokat el is szívja a magánegészségügy, térségi alapon még inkább differenciálódik az ellátás, hiszen ahol most is humán erőforrás probléma volt. Jövőben is még nagyobb lesz a humán erőforrás probléma, de már valószínűleg Budapesten is előbb-utóbb meg fog jelenni ez a gond, ahol egyébként nyilván sűrűbben van ellátva egészségügyi szakemberekkel a város. Tehát lehet, hogy az elkövetkező 3-4 évnek éppen ez lesz a helyzet, hogy egyszer csak szembesülünk azzal, hogy ez megtörtént. Ugyan a kórház még ott áll, de ez már nem kórház.
Igen, igen, igen. És akkor tud ez jól megtörténni, ha viszont én nem maradok ellátás nélkül. Tehát hányszor van az életbe szükség, remélem bármelyik hallgatónknak, hogy kórházba kell mennie, kevésszer. Viszont vannak olyan ellátások, mondjuk egy krónikus betegség menedzselése, egyszerűbb, de gyakorta előforduló apró problémák, amelyekhez viszont jó, ha közelben van ellátás. Ehhez nem kell kórház, nem kell egy nagy tudású, nagyon jól felszerelt intézmény, mert infarktus remélhetőleg soha nem kapok, ha megkapok, akkor egyszer-kétszer kapok maximum. Míg mondjuk előfordulhat az, hogy egy fertőzésem van, vagy cukorbeteg vagyok, és beállításra, gondozásra nem folytatom. Tehát azt szoktuk mondani, mint szakemberek, hogy bizonyos ellátási formákat centralizálni kell, erről beszéltünk idáig, és bizonyos ellátási formákat meg decentralizálni kell, de ezt is úgy, hogy ott is megfelelő központok alakuljanak ki. És ezért jó ötlet, és ne csak ilyen szempontból cikizzük a kormányt, hanem mondjunk jókat is, a jó ötlet is szintén az ez évnek a kezdeményezése, az a praxis közösségeknek a forszírozása az alapellátás szintjén. Ez megint egy nagyon jó dolog. Nyugat-Európában is ezek működnek. Én 20 évvel ezelőtt, amikor Angliába dolgoztam, akkor szuper volt egy olyan praxis közösségbe bejárni, ahol 5 házi orvos mellett nem 5 asszisztens dolgozott, hanem 15-20. Volt olyan egészségügyi szakdolgozó, aki csak a cukorbetegekkel foglalkozott, de nem csak egy orvoséval, hanem a teljes körülbelül 10-15 ezeres betegkörnek az összes cukorbetegét ő gondozta, vagy nem is egyedül, hanem ketten foglalkoztak ebben. Volt olyan prevenciós nővér, aki csak az életmód tanácsadással foglalkozott. Az, hogy egy beteg a praxisban az orvoshoz csak úgy beessen, az lehetetlen volt, szervezve volt az ellátás, volt, aki a betegútmenedzsmenttel foglalkozott, és akkor azoknak az onkológiai betegeknek, akiknek tudni kellett, hogy milyen vizsgálatokra van szükség, azoknak az ellátását szervezte. Tehát nem fel kell adni már az egy orvos, egy asszisztens irányt is, és szintén ezeket az alapellátási orvosokat is közösségekbe kell szervezni, hiszen így tud erősödni a tudás, és sokkal hatékonyabban működni a rendszer.
Megpróbáltunk egy áttekintést adni a 2021-es egészségügyről. Nagyon sok minden szóba került a végén a praxis közösségekbe, egy kicsit belekaptunk. Erről egyébként már érdemes azoknak a hallgatóinknak, akik most találkoznak a Új Egyenlőség podcasttal először, hogy nézzék vissza a régiebbi adásainkat, amikor Balázsra beszélgettünk pont a praxis közösségek kapcsán is, hiszen egyébként ezek nagyon fontos adalékok ebben a történetben. Ez szerintem egy izgalmas kérdés, és erről majd nyilván a jövőben is beszélni fogunk, hogy a magánegészségügy megerősödése az a társadalmi egyenlőtlenségek szempontjából milyen károkat fog okozni, és ez a folyamat hogyan zajlik le. Nagyon fontos mondat volt, amit mondtál, hogy a humán erőforrás változás miatt, ha megtörténik a struktúra átalakulása, akkor ez legalább irányított folyamat legyen, nehogy a végén valahol lyuk keletkezzen az ellátási rendszerbe, mert hogyha nem irányítja ezt az egészségügyi kormányzat, ezt az egész történetet, nem moderálja az átalakulást, akkor ebben az esetben szétcsúszhat a rendszer, és vakfoltok keletkezhetnek a történetben. De minden esetre izgalmas 2021 volt, ahol bár egészségügyről beszéltünk, szerintem a beszélgetésünknek csak egy töredékét tette ki a Covid, emellett nagyon sok minden más is szóba került. Én nagyon szépen köszönöm Rékasi Balázs egészségügyi közgazdásznak, hogy elfogadtad a meghívást ismét, és hát remélem, jövőre is találkozunk.
Én is köszönöm a lehetőséget, és boldog és sikeres és COVID-mentes új esztendőt kívánok minden egyes új egyenlőség hallgatónak és mindenkinek.
És hát én is ezt tudom kívánni, ezt csatlakozom, aki két ünnep között hallgat minket, azok számára egy nyugodt szilvesztert és egy kellemes új évet, aki pedig jövőre 22-ben találkozik velünk, azoknak pedig egy sikerekben és tényleg Covid-ban és járványunktól mentes boldog új évet szeretnék kívánni, és hát a szokásos csatornákon megtalálnak minket, 21-es adásainkat, 20-as adásainkat, és hát most már 19-es adásainkat is hallgathatják a podcast hallgatók. Jövőre is találkoznak velünk a szokásos szerkesztői gárdával. Boldog új évet, én Kis Ambrus voltam, és köszönöm, hogy most is velünk tartottak.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.